Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, Súlyog Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekült kérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges, ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni. Ezt Magyarország kerítésépítésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekült kérelmet akar benyújtani, Belgrádban a Magyar Nagykövetségen benyújthatja, ott nem üldözi őket senki, és aki megkapja a menekült státuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy itt tartózkodnak, és nem tudunk velük mit csinálni, és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére, fogalmazott a főtanácsadó. Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály, és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere aláírta azokat a szerződéseket, amelyek eredményeként a város többségi tulajdonába került a diósgyőri acélművek egykori területe. A közleményben azt írják, a döntés mérföldkő a város életében, hiszen 3 évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári körnévvel, amelynek az a célja, hogy a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése. A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodaépületet, valamint csaknem 6 ezer négyzetméternyi műhely és raktárépületet foglal magában. Az ingatlan együtteshez utak, vasúti sínek vagy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények, hűtőtornyak és kémények is tartoznak, olvasható a sajtóanyagban. Csaknem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással, 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tínyén. György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A kormánybiztos a Tínyei Kossuth Lajos általános iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért program működését nézte meg. Ismertetése szerint a tínyei gyerekeket, az általános iskola 7-es és 8-os diákjait az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kis településeken élő általános iskolásokat, hogy támogassák továbbtanulásukat, segítsék őket pályaválasztásukban. Sport. Többek között az olimpiai bajnokokkal is egy csoportba került a magyar férfi és női vízilabda válogatott a Világkupa Divízió 1-es tornáján. A Nemzetközi Szövetség budapesti irodájában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a férfi válogatott az olimpiai és Európa bajnok szerbekkel, a görögökkel, valamint a hollandokkal szerepel egy csoportban. A női együttes kvartettjében az Egyesült Államok, a párizsi ötkarikás aranyérmes Spanyolország, valamint Japán szerepel. Végül az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti megyékben maradnak tartósan borult részek. A legalacsonyabb hőmérséklet nagy részt mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Van Budán egy kis kocsma, a Vendióba, Vendióba, Vendióba. Ott terem csak az igazi régi nóta, régi nóta, régi nóta. Úgy főznek ott, mint a régi jó világban, és az égen ne hol helyett, hol világban. Még valódi békebeli boldogság van a Vendióbában. Van itt minden, amit csak akar. Óraszámra működik a női zenekar. Szálka nélkül kapható a pony. Bevonul a zene, vére áll a kony. Van után egy kis kocsma a Vendióba, Vendióba, Vendióba. Ott terem csak a tigati régi nóta, régi nóta, régi nóta. Úgy főznek ott, mint a régi jó világban, és az égen neó helyen, hol világban. Még valódi békebeli boldogság van a Vendióbában.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Sarolytát hallják. Most következő adásunkban a dualizmus korában kibontakozó tudományos fejlődésről, a természettudományok, orvostudomány, történettudomány vagy nyelvtudomány területén végbe menő változásokról és azok legjelentősebb képviselőiről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk!
...1867 után egy nagymértékű gazdasági fejlődésnek vagyunk szemtanúi itt az Osztrák-Magyar Monarchia területén. Hogyan hatott mindez a tudományok fejlődésére?
Az biztos, hogy szabadabbá vált a légkör. Hát a magyar vonatkozásokat szoktuk megvizsgálni a kiegyezés utáni évtizedekben, de azért el kell mondani, hogy az úgynevezett bécsi modernizmus az sokkal sokrétűbb és szélesebb körű kulturális mozgalom volt. Igaz, hogy 1890-től van ennek nagyobb nyilvánossága, de mindenképpen legalább felsorolás szintjén meg kell emlékezni olyan bécsi tudósokról, akik hozzájárultak az európai kultúrának a gazdagításához. Itt van például Ernst Mach, aki nem csak fizikus volt, hanem filozófus is volt, de Ludwig Wittgenstein, vagy Ludwig Boltzmann, Franz Brentano, Rudolf Carnap, Husserl, Karl Popper, mind bécsi születésű filozófusok voltak, nem kimondottan a természettudományok területén működtek, de meg a jogászok sem, mint Hans Kelsen vagy Anton Menger. Viszont voltak olyan közgazdászok, mint Eugen von Böhmbawerk, Friedrich von Hayek, Karl Menger, Ludwig von Mises vagy József Schumpeter, akik részletesen megvizsgálták a piacgazdaságnak a működését, és ugye az osztrák-magyar monarchia tekintetében igen fontos felfedezéseket tettek, hiszen közgazdasági szempontból különböző fejlettségű területeket próbáltak egyesíteni. Bécsi matematikusok közül Kurt Gödelt, Hans Hahnt, vagy az előbb említett Mengert, meg Mises-t kellene említeni elsősorban, de ugye koncentráljunk talán a magyarországi vonatkozásokra. Az biztos, hogy a gazdaság megteremtette a tudomány, különösen a műszaki találmányoknak, a kutatásoknak a feltételei, tehát ez a bizonyos innováció, meg a kutatás plusz fejlesztés, ugye, amit most gyakran elmegettünk az elmúlt években, ennek a kapcsolata akkor alakult ki. Tehát a gazdaság egyrészt biztosította az anyagi feltételeit a kutatásoknak, kimondottan ugye a gazdaságilag hasznos kutatások feltételeit, ugyanakkor a találmányok, a felfedezések pedig tovább inspirálták és tovább fejlesztették a különböző gazdasági ágazatokat. Mindjárt lesz is erről bőségesen szó majd, hiszen bizonyos szempontból a természettudományok a kiegyezés után Magyarországon tiszta lappal indultak. Nem nagyon voltak ennek előzményei, 1848 előtt sem, viszont megnőttek a gazdasági igények. Tehát a műszaki oktatást kellett elsősorban megszervezni. Az oktatásról beszéltünk bőven, ugye a reáliskolákról, vagy a műszaki egyetemnek a megalapításáról. Sokkal nagyobb volt a jelentősége, mint gondolnánk egyébként.
Konkrétan kiket tudnánk megemlíteni ebből a korból természettudományok képviselői körül?
Voltak kiváló matematikusaink, ugye, akik inkább elméleti téren működtek, de Eötvös Loránd-ot emelném ki igazából a fizika fejlődése szempontjából. Szokták azt mondani, hogy nagyon nagy szerepe volt a magyar származású, vagy magyarországi születésű Nobel-díjasok útnak indításában. Nem csak neki, hanem az édesapjának, Eötvös Józsefnek is, a kultuszminiszternek, ugye, aki azt az oktatási rendszert megteremtette, amely olyan tehetséges gyerekeket fedezett fel, akik sajnos ugye külföldön kapnak majd Nobel-díjat. Nos, Eötvös Loránd 1848-tól 1919-ig élt, nem csak a gravitációs térnek volt a kutatója, hanem a rendszeres kísérleti és elméleti fizika kutatója is volt, mert ez a kísérleti fizika, ugye ez már nagyon gyakorlatiassá tette a kutatásokat. A legendás Eötvös ingának a feltalálója, amelyet különösen az ásványkincsek kutatásában, a bányászatban fogadtak nagy örömmel. A bányászat mindenképpen sokat köszönhet a fizika fejlődésének, nem is beszélve, hogy a geológia tudományos eredményeiről. És Eötvös Loránd egyébként 1895-ben megalapította híres Eötvös kollégiumot, szintén a tehetséggondozás céljából, és 1889-től 1905-ig a Tudományos Akadémiának az elnöke is volt. Tehát nem csak gyakorló tudósként, hanem tudományszervezőként is nagyon fontos szerepe volt, akár a fizika esetében. Ami a csillagászatot illeti, itt is meg kéne említeni egy nevet, Konkoly Tege Miklósnak a nevét, 1842-1916 között élt. Nagyon sok csillagászati kutatása volt, csillagvizsgálókat hozott létre, a Jupitert, a Marst, a Napot vizsgálta, de hogyha a gazdasági szempontból nézzük, akkor a térképészetben nagyon nagy jelentősége volt, és amit ki szoktak emelni Konkoly Tegénél, az az Országos Meteorológiai Intézet létrehozás, hogy ennek is a gazdasági hasznát, akár a mezőgazdaságról van szó, akár másfél tekintetben, neki köszönhetjük. És ugye ott esetben, hogy a gazdasági vállalkozásoknak, mert az első világháború előtt is ugye az időjárás jelentéseket figyelembe kellett venni, és ezek ugye az előrejelzések ugye legalábbis rövid távon mindenképpen fontosak voltak a termelés tervezésénél. Fontos volt ugye, hogy az egyetemeknek milyen szerepe volt a tudományos életben. Ugye a tudományegyetem ugye azt jelenti, ahol rendszeres kutatás, több éves kutatások folynak. Tehát nem csak kutatás van, nem csak pedagógus képzés van, hanem pont Eötvös Loránd volt az, meg Eötvös József, ugye, akik az egyetemeknek egy ilyen feladatot is adtak, hogy járuljanak hozzá a társadalmi és a gazdasági folyamatoknak a tervezéséhez, az okoknak és a következményeknek a feltárásához adott esetben végeznek elméleti vagy gyakorlati kutatásokat. És sokszor ez az egyetemi kutatás már a középiskolában is elkezdődhetett, hogyha voltak olyan kisebb önképzőkörök, olyan tanárok, akik a kutatásaik, a biológiai, vagy fizikai kutatásaik, vagy kémiai kísérleteikkel hozzájárulhattak esetleg valamiféle tudományos eredményekhez. Adott esetben ugye a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban, ahol a Nobel-díjasaink egy része is végzett. A földrajz. De erről majd kicsit bővebben kéne szólni. Most egyelőre csak néhány nagy nevet emelnék ki, mint például Honfalvi Jánosnak a nevét, aki tulajdonképpen a földrajztudománynak volt az első egyetemi tanára Budapesten. Ő ismertette el a földrajztudományt, a geográfiát egyenrangulnak a többi másfajta tudománnyal, de is foglalkozott a csillagászattal, akár térképészettel is. Kiváló kollégái voltak, Krenner József ásványtannal foglalkozott, és a földrajz professzoraink hozzák létre a Földtani Intézetet. Megint egy olyan intézmény, ugye, a Meteorológiai Intézet mellett, amelynek szintén bányászatra óriási hatása van. Ugye ennek is köszönhető, hogy kialakul a magyarországi Ruhrvidék, két hatalmas iparvidék, ugye Dél-Erdélyben jön létre egy hatalmas iparvidék, ugye a szénbányászatra, vasérbányászatra, ugye amihez kellettek geológusok, legalábbis a ásványkincsek feltárása, a kiaknázásához már bányamérnökök kellettek. A másik ugye pedig itt északon, ugye ez a nógrádi gömöri régió, a Rimamurányi hatalmas ugye komplexum, ugye mert Zagyva völgyét és a Sajó völgyét átöleli. Itt is egyetemi tanárok, geológusok kutatták a vasércet és a szenet évtizedeken keresztül. Ez bizonyítja azt, hogy a földrajznak is megvolt a gazdasági haszna adott esetben. Most nézzük a biológiát. Ilyen szempontból állattani, növénytani kutatások tovább folytatódtak. Encz Gézának a nevét kéne talán szerintem megemlíteni, aki zoológusként nagyon fontos szerepet játszott. Tulajdonképpen Balatonnak a felfedezője volt. Nagyon sokat foglalkozott a Balatonnak a hidrobiológiájával. Igaz, hogy akkor még ugye volt tengerpartunk, de hogy a déli partot felfedezik, és Balatonnak az élővilágát, a madárvilágát, a halállományát tudományosan feltárják, ez Encz Gézának köszönhető. Ha itt vagyunk, ugye akkor a halak. Halászatnak is megvolt ugye a maga szerepe. Ebben az esetben ugye a biológusok nagyon fontos szerepet játszottak. De akkor még nem volt tudományos állattenyésztés bizonyos szempontból, meg nem volt növénynemesítés, vagy nagyon kezdetleges volt meg az első világháború előtt, de voltak már kísérletek, és ugye a genetika tudomány ekkor születik igazából külföldön. A darwinizmus viszont nem igazán gyakorolt még hatást a magyarországi biológiának a fejlődésére. Kémikusaink közül talán Tan Károlyt emelném ki, aki a harkányi gyógyvizet vizsgálta be alaposan hosszú éven keresztül, de a gázokkal is foglalkozott, egyetemi tanárként nagyon sokat dolgozott, és hogyha majd a gyógyvizeknél vagyunk, ugye ennek is megvolt a maga haszna, hogy akár az orvostudománya volt kapcsolatban a vegyészet, és akkor mi nem beszéltünk ugye a magyar gyógyszeriparnak a kialakulásáról, amely szintén az első világháború idején teszi meg az első lépéseket. Az, hogy a magyar gyógyszergyártásnak mind a mai napig Európában elég jó hírneve van, ez is egy több mint 100 éves hagyomány. Tehát a gyógyszergyártásban a dualizmus korában tettük meg az első lépéseket, akár kőbányán, akár más területen.
Összehasonlítva más államokkal, mennyire volt dinamikus ez? Hát nagyon, azt látjuk, ez a fejlődés, de mondjuk Franciaországhoz vagy Németországhoz hasonlítom, csak most mondtam két államot, vagy Nagy-Britanniához. Ott is akkor a fejlődés volt a 19. század közepétől, vagy már előbb megfigyelhető ez a folyamat?
Ez viszonylagos. Én mondtam ugye, hogy Magyarországon a kiegyezés adott lendületet a fejlődésnek. Azokban az országban van ilyen fejlődés, ahol valami történelmi korszakforduló játszódik le. Ugye véget ér az olasz egyesítés 1870-ben, ott lesz egy nagy gazdasági fejlődés. És ha már itt vagyunk a tudományoknál, azt is tudni kell, hogy Kandó Kálmán, amikor az első villany mozdonyát megszerkeszti, Olaszországban kell kipróbálni. Mert beindul a villamosítás, és egyelőre akkor Észak-Olaszországban van olyan vasúti pálya, ahol a villanymozdonyt ki tudják próbálni. Ez azt jelenti, hogy Olaszországban akár a vasútépítés, akár a villamosítás szintén a 19. század másik felében kezdődött meg. De ilyen Németország. Németországban is ez közvetett módon az első világháborúhoz vezet, hogy óriási léptekben halad előre a német gazdaság. Akár az autógyártás, a Daimler meg Benz tekintetében, akár az acélgyártás tekintetében. Egyesült Államokban is hasonló látványos fejlődés indul be, akár az autógyártás, akár a repülés tekintetében. Tehát azokban az országban van hasonló fejlődés, ahol valami korforduló kezdődik. És ilyen szempontból Magyarország tekintetében, csak Magyarország nem kimondottan az egész birodalom tekintetében, Magyarország tekintetében ez a 67-es kiegyezés nyugalmat, meg biztonságot, meg perspektívát biztosította a tudományos fejlődés számára. Nem csak a művészetek fejlődésé, meg nem csak politikai viszonyokhoz, hanem a tudományoknak a fejlődéséhez is. Konszolidáció kellett hozzá, kiszámíthatóság kellett hozzá, és a budapesti kormány, ugye akár Tisza Kálmán idején, akár az egymást követő miniszterelnökök idején garantálták a tudományoknak az elismerését, és meg is becsülték ezeket a tanárokat, professzorokat, kutatókat, akik ugye mondtam, hogy tanárok is voltak, oktatták is a fiatalabb nemzedékeket. Nem volt számukra szégyeni való, hogy ők lehet, hogy középiskola tanárként kezdték. És később kerültek egyetemi katedrára.
Azt elmondhatjuk, hogy ha a társadalmi fejlődést nézzük, akkor mondjuk Nyugat-Európához viszonyítva elmaradott volt a magyar társadalom a polgárosodás útján, viszont fejlődés, gazdasági fejlődés útján viszont ezek szerint mi egy szinten voltunk, akár Olaszországgal, vagy Németországgal, vagy az Egyesült Államokkal is hasonló időben indult el a gazdasági fejlődés nálunk, és ez a lendület.
Ez az úgynevezett második ipari forradalomnak a korszaka. Régen ezt jobban kutatták, meg kiemelték a korszakkal foglalkozók, hogy voltak olyan országok, amelyek később kapcsolódtak be az iparosításba, valamilyen oknál fogva. Tehát az angolok, franciák, vagy az atlanti térség az 1700-as évek végétől küzdötte végig az első ipari forradalmat, ugye a textiliparral, a gőzgépekkel, a vasútépítéssel. Nálunk meg ez gyakorlatilag 1870-es években kezdődik. Akkor, amikor már egy másik hullám, újabb találmányok tucatjai tűnnek fel. Meg az Egyesült Államokban is ez a helyzet. És ezek az országok bizonyos szempontból előnnyel indultak. Nem kellett bizonyos dolgokat újra feltalálniuk, hanem a meglévő találmányokat kellett tovább tökéletesíteni. Tehát mi készen megkaptunk mindenfajta gőzgépeket, mindenfajta technológiát, egy osztrák-német közvetítéssel, és ezt kellett tovább fejleszteni, mint például ugye az elektromos iparban. Ez külön sikertörténet, ugye a magyarországi izzólámpagyártás története, vagy akár a gépgyártásnak a története, és hát olyan technológiák, olyan szaktudás tűnik fel Magyarország 1890-es években, amely akkor világszínvonalú volt. Igen, ez valóban így van, hogy bizonyos szempontból elmaradottabb volt ugye a Magyar Királyság a monarchiában, valóban társadalmi vagy politikai szempontból, és most lehet, hogy ugye ezt most 21. században ez az elsődleges, viszont kulturálisan, ugye amiről a sorozatunk szól, meg gazdaságilag, tényleg egyenrangúak voltunk Európa más országaival. És nagyon lendületes volt a fejlődés, ugye ezt grafikonokon szokták ábrázolni, hogy hogyan nő egy-egy államnak a fejlődése. Mondjuk a monarchiával nehéz bánni, ugye meg különböző tartományok vannak, de vannak ilyen statisztikák, hogy a monarchián belül, a Magyar Királyságon belül az iparnak, vagy a különböző gazdasági ágazatoknak hogyan növekedett a termelése. Mondjuk az örökös tartományokhoz képest, vagy akár Galíciához, vagy Bosznia-Hercegovinához képest. Meg hogy milyen volt más államokkal összehasonlítva. És azt mondják a szakértők, hogy az első világháború kirobbanása 1914-ben Magyarország gazdaságilag az úgynevezett GDP-t tekintjük, amit most ugye ennek nevezünk, az Olasz Királysággal volt egy szinten. Tehát egy közepesen fejlett agráripari ország volt. Ezt az ígéretes, meg optimista, meg reményteli fejlődést az első világháború megakasztott, és Magyarország és az egész régiót, egész Közép-Európa utódállamokat is visszavetette néhány évtizeddel. Ebben a gazdasági fejlődésben a különböző tudományos találmányoknak és kutatásnak óriási szerepe volt, azt hiszem.
Ezeket a tudósainkat mennyire ismerték külföldön?
A monarchiában mindenképpen, ugye lehetőség volt akár Bécsben megfordulni, vagy a monarchia városában egyetemein előadásokat tartani, bemutatni, ott esetben találmányaikat, népszerűsíteni ezeket, de Németország is, a németek is figyeltek a magyar kutatókra, a magyar feltalálókra, és ha már itt vagyunk a villamosiparnál, vagy az autógyártásnál, akkor ilyen klasszikusokat mindenképpen meg kell, mint Bánki Donátot, ugye aki az autógyártásban szükséges porlasztó feltalálója volt, vagy Déri Miksát, Bláthi Ottót, Cipernowski Károlyt mindenképpen jegyezzük meg, aki a transformátorral, az elektromos ipar fejlődéséhez járultak hozzá. Bláthi Ottó volt, aki a fogyasztásmérő villanyórát feltalálta már az első világháborút, ugye ami ugye most már minden lakásban kötelező. Ők azok, akiket most általános iskolai fizika órákon is ismerni kell, mert tényleg olyan dolgokat tettek hozzá az egyetemes fizika történetéhez, ami tényleg világszínvonalú tudás jelent ebben a korszakban.
Arányaiban egyébként tényleg több a tudós Magyarországon ebben az időszakban, ha mondjuk egy más állammal összehasonlítjuk?
Úgy látom, hogy nem volt sok egyetemistánk, viszont minőségi volt a képzés. Tehát nem mennyiségi célú volt a felsőoktatás, hanem minőségi jellegű volt, és a professzorok maguk köré gyűjtötték a tehetséges tanítványaikat. Most akár fizika professzorok, akár orvos professzorokról van szó. És kisebb csapatokban jobban tudták a tanítványaiknak a tudományos pályájukat segíteni és támogatni. Ez volt az előrehaladásnak, meg ez volt a fejlődésnek a kulcsa. Tehát nem nagy csoportban zajlott a tudományos kutatás, hanem lassan, fokozatosan, majdnem ilyen céhes keretek között. Ahol egy professzor 5-10 év alatt, még egyetem után is tartotta a kapcsolatot a tanítványaival, ha azok esetleg külföldi ösztöndíjat kaptak, vagy visszatértek hozzá, eszmét cseréltek, egyenrangúak lettek, és ez volt az állóga a tudományos fejlődésnek, a stafétának az átadása. Tehát biztos, hogy volt hierarchia is, meg volt tudományos féltékenység is közöttük, de valahogy koncentráltabb volt a tudományos élet és a tudományos munka is, meg az ismeretterjesztés is. Tehát nagyon fontos volt, hogy az eredményeket minél szélesebb körbe megismertessék. Ne csak a legképzettebb zárt körre, hanem a lakosságnak minden nagyobb része megismerje az újdonságokat, hogy akár a villanyóráról van szó esetleg, ugye akár a telefonközpontról, amit Puskás Tivadarnak köszönhetünk, minél többen megismerjék, tudják, hogy ezt magyarok találták föl, magyarok gondolták, magyarok hozták létre. Tehát a tudományos ismeretterjesztés is hozzátartozott, nem csak egy ilyen ezoterikus tevékenység volt a tudományos kutatás adott esetben. Mert úgy gondolták, hogy van gyakorlati, nem csak gazdasági, nem társadalmi haszna is van a tudományos munkának. Tehát tudásnak volt értéke, és értékelték, és megfizették a tudást. Hogyha valaki ugye földrajztudományokkal foglalkozott éveken keresztül, elmélyült ebben, és volt értelme, mert a fiatalok is látták azt, hogyha ilyen pályára mennek, akkor ebből meg lehet élni. Tehát nem kell pályát változtatniuk, majdnem azt lehet mondani, hogy az egyetemen kijelölték az egész pályájukat. 20-30 évig dolgozhattak akár a földrajztudomány területén, akár az orvostudomány területén. Ez biztos megélhetést és fokozatos emelkedést biztosított számukra.
Orvostudományról még nem beszéltünk, a gyógyszeripart azt érintettük, az segítette az orvostudománynak a fejlődését is. Kiket említhetünk meg ebből az időszakból, milyen orvosainkat, tudósainkat?
Az orvostudomány fejlődésének is gazdasági szükségszerűsége volt. Hát a gazdaság szereplői ugye azt várták az orvosoktól, hogy a munkaerőt minél hamarabb ugye regenerálják, és minél hamarabb ugye visszatudjanak térni a munkahelyükre, akár a munkás emberek, akár a paraszt emberek. Le kellett küzdeni a járványokat például. 1860-as években még tudunk Magyarországon kolera járványról. Tehát a pestis járvány azok már 1770-es években megszűntek Magyarországon, de a járványok leküzdése mindenképpen a magyar orvostudománynak egy nagyon fontos eredménye volt. Markusovszky Lajos az orvosképzésnek a kiépítője volt, tehát ez is fontos, hogy nem csak kimondottan a betegekkel, hanem az orvostan hallgatóknak is a képzését meg kell szervezni, ennek a keretét meg kell teremteni. Egyébként a közegészségügy fejlődése nagyon sokat tett, tehát az, hogy az egészségügyi ellátás ne csak a gazdag a kiváltsága lehelyen, hanem a középrétegek és a szegényebbek is részesüljenek valamiféle egészségügyi ellátásban, majdnem olyan az oktatásnak a kérdése. Ugye, hogy minden rétegnek anyagi lehetőségeihez mért oktatást, meg egészségügyi ellátást adjanak, de legyen egy minimum, amit ugye minden a legszegényebbek is megkaphatnak adott esetben. Ez az a védőoltás volt. Ugye már csecsemőkortól kell. Az, hogy most később a gyerekbetegségeket hogyan kezelték meg, a felnőtt betegségeket, meg a balesetek, az egy másik kérdés, ugye sokszor ugye pénzkérdés volt, de az államnak, a gazdaságnak volt egy olyan érdeke, hogy a járványok és bizonyos népbetegségek ugye ne zavarják a termelést adott esetben. Hőgyes Endre, a másik professzorunk, a pasztőroltásnak volt a továbbfejlesztője egyébként, vesekutatónak is tartják Hőgyes Endrét, ő sokat tett a közegészségügy fejlődésért. Korányi Frigyes, akire kórházat is elneveztek, a belgyógyászat professzora, mellkas betegségeknek a kutatója, a szív-billentyű elégtelenségnek a leírója, vagy Árkövi József, aki a fogbetegségekkel foglalkozott, ugye ez is fontos lehet adott esetben. Tehát voltak kiváló orvosprofesszoraink is, meg voltak az egyetemek, ahol ezzel foglalkoztak, és ebben a korszakban jönnek létre klinikák. Ugye meg akkor is ugye a legmagasabb orvosi ellátást nyújtottak egyetemek mellett, az orvosi kar mellett szervezik a klinikákat, akár Kolozsvárot, akár a Pesti Egyetemen, vagy később a Debrecen Egyetemen is megszervezik a klinikát fokozatosan. Tehát ennélkül orvosképzés nincs, ilyen gyakorló kórház nélkül nincs. És kiépül a tiszti orvosi hálózat egészen járási szintig. Még körzeti orvosi szolgálatok jönnek létre, ugye akkor születik az elnevezés is, hogy több falunak van egy körzeti orvosa, ugye adott esetben, hogy aki szekérrel vagy valamilyen másfajta járművel megy el, hogyha hívják sok esetben. Hát nem volt könnyű ugye orvosi ellátást kérni, meg ugye valamilyen módon fizetni is kellett érte, mert ugye az idős emberek sok mindent mesélnek, akár 1944 előtti viszonyokról is, hát 1914 előtt még nehezebb volt. Sok mindent ugye helyben oldottak meg. Ami igazán fontos volt az egészségügy terén, az a szülésznő ellátottság. Tehát nagyon gyakoriak voltak a gyermek születések ugye országszerte, és ha még nem is volt egy falunak orvosa, de szülésznek mindenképpen lenni kellett, legalább egynek, ugye aki segített az édesanyának a gyermekek világra hozatalánál. Tehát erre is odafigyeltek, hogy a bábaképzés szakszerű legyen, valamiféle oklevelet kapjanak, vagy bizonyítványuk legyen a szülésznőknek, akik sokszor falusi parasztasszonyok voltak, de volt bennük önzetlenség, volt bennük áldozatkészség, hogy segítsenek nagyon sok embernek, és legendákat mesélnek bizonyos falusi szülésznőkről, akik gyermeknek a tucatjai születésénél segítkeztek. És legalább olyan megbecsülést, meg tekintélyt szereztek ezek a szülésznők, mint a tanítók egy-egy falu esetében. Tehát az orvosoknak is lehetett ilyen tekintély, minél önzetlenebbek voltak, ugye minél figyelmesebbek voltak, és akár fizetség nélkül is gyógyították a gyerekeket, a szegényeket, akár munkásokat, bányászokat, akár parasztokat. Orvosnak is lehetett ilyen szempontból tekintélye, meg akkor is, hogyha nagyságos úrnak szólították, vagy tekintetes úrnak szólították nagyon sokszor. Tehát a közegészségügy ez mindenképpen fontos volt, és a különböző technikák, ugye a védőoltások, vagy bizonyos gyógyszerek elterjedése, hogyha nem is rögtön, de fokozatosan az alsóbb néprétegeket is elérték.
Állatorvosi kar megjelenik már ekkor?
Igen. Így van, ez is gazdasági szükségszerűség, nagyon jó a kérdés. Nem egyszerre kezdődik az állatorvos képzés. A mezőgazdasági miniszter, a Földművelési Minisztérium a szívén viselte a dolgot. Hát ugye ez azt bizonyítja, hogy vannak bizonyos olyan szakterületek, akár a bányászat is, akár ez az állatorvosi képzés is, ugye, amely több minisztériumnak az illetességi körébe tartozik. Nem csak oktatási kérdés, hanem gazdasági kérdés is. Ennek ugye vannak előnyei, meg vannak hátránya is, hogy melyik minisztérium hogyan támogatja, milyen elvárásai vannak, milyen feltételei vannak a képzésnek, és oktatási szempontból hány év legyen ez a képzés, mennyire legyen benne a gyakorlat, mennyire az elmélet. Valóban egyre nagyobb szükség volt az állatorvosi karnak a kialakítására, és még akkor is, hogyha először talán a leggazdagabbak, mondjuk a nagybirtokosok, az arisztokraták alkalmaztak előszeretettel állatorvosokat, de egyre inkább a paraszt emberek is segítséget kérnek ezektől az állatorvosoktól, akiknek a száma még mindig kevesebb, mint a körzeti orvosoknak a száma. De ez gazdasági szükségszerűség volt valóban, nőtt a jelentősége, és állandóan támogatták ennek a bővítését.
Maradunk még kicsit a természettudományoknál, azon belül is a földrajznál. Milyen felfedezések köthetők, földrajzi felfedezések a monarchián belül a magyarokhoz, hozzánk?
Hát az, hogy Magyarország ugye egy középhatalomnak a része volt. Ez azt jelentette, hogy ott esetben nagyhatalomnak a része, azt jelentette, hogy különleges távlatok nyíltak a magyar földrajztudomány előtt is, a magyar utazók előtt is sok esetben, a világ megismerése tekintetében. Hát az egyik elfelejtett fejezete a magyar tudományos életnek ez a hajózás. A tudományos tengerkutatásnak a története, amely a sporthajózásból alakult ki, hiszen először ugye, hát az Adriai tenger ugye a birodalom része volt, ugye a Dalmát tengerpart, most ne beszéljünk arról, hogy a középkor az Árpádházi királyaink idején ugye, meg később az Anzsu meg a Hunyadiak idején, milyen szerepe volt ugye a magyar-velencei kapcsolatokban a Dalmáciának, a Dalmát városoknak, de az biztos, hogy legalább Fiume ugye a magyar Szentkoronának a része volt, és Fiumében, illetve az Adria kikötőkben nagyon sok magyar élt. Fiumében volt tengerészeti középiskola, ugye most akár Horthy Miklósra is gondolhatunk, ugye aki a alföldi földbirtokos fiúból lett aztán admirális. Ez egyébként nagyon érdekes történet, hogy az alföldi fiatalokat, fiúkat miért vonzotta a tenger. Az első világháborúban a monarchia hadiflottánál is paraszt fiatalokkal, meg paraszt emberekkel találkozunk óriási számban, de sporthajózásból indult ki valóban, gazdagoknak a passziójából az egész tengerkutatás, hiszen itt van például egy Festetics Rudolf nevű magyar származású huszárfőhadnagy, aki 8 éves nászútra vitte el a feleségét egy földkörüli utazásra, és Tolna nevű hajójával, amelyről aztán egy nagy könyvet adott ki, Emberevő között 8 évi csendes óceánik hajózás címmel, és őt követte Kompolti Jób, aki pedig a kínai tengert hajózta körbe tulajdonképpen, de sokkal fontosabb gazdasági szempontból is a Magyar Adria Egyesületnek a megalakítása 1910-ben, amelynek saját lapja volt a Tenger címmel. 1911-ben interneten megtalálta, az nagyon érdekes hangulata van az egész lapnak, és lehetetlen elképzelni azt, hogy milyen egy olyan országban élni, amelynek tengerpartja van. Hát ugye történészként megnézi az ember francia történelmet, angol történelmet, előbb-utóbb találkozunk a flottával, találkozunk a kereskedelmi tengerészettel, haditengerészettel, és Magyarországon nem értünk már ezekhez. Ugye amikor még ugye a monarchiában volt tengerpart, mert volt flottánk, közös flottánk, akkor voltak szakértői a tengerkutatásnak is adott esetben. Ez az Adria Egyesület volt, amely két óriási Adria expedíciót szervezett 1913-14-ben. Az első expedíción 3928 megfigyelést gyűjtöttek, a másodikon több mint 6000-et, de több mint 10000 mérést végeztek az Adria tengert, keresztül kasul behajózták ezek a kutatók, több gőzhajó segítségével, és ők fedezték fel az Adria-tenger legmélyebb pontját 1221 méterrel, úgyhogy nyugodtan lehet mondani, hogy 1914-ben a háború kirobbanásakor az Adriai tenger tudományos kutatásában Magyarország az élen járt. A magyar fiatalokat vonzottad, és nem szabad lebecsülni a haditengerészet szerepét sem, hiszen ugye a tengerészek voltak azok, akik a távoli vidékekre is eljuthattak. A monarchia flottája az, csak a hadiflottáról beszélve, azt írja Csonkaréti Károly nevű történész, hogy világon a 8. helyen állt, hát most nem is a műszaki tekintetben, sokkal inkább a tüzérséget tekintve. Hát félelmetes ágyúi voltak az osztrák-magyar hadihajóknak, és az első világháborúban egész szépen megállta a helyét az osztrák-magyar hadiflotta egyébként. Minden esetre azt nézzük, hogy milyen volt a magyarok száma. 1913-ban haditengerészetnek a negyede magyar anyanyelvű volt. Igen, jelentős volt a magyarok aránya ilyen tekintetben is, de gazdasági és kereskedelmi okok is serkentették a tengerhajózásnak a fejlesztését. Baross Gábornak ugye ennek rendkívül nagy szerepe van. Több mint 120 gőzhajóból állt a kereskedelmi flottánk, és az a legendás Mahart, ugye, ami meg a kommunizmusban is fönnmaradt, ez is Baross Gábor alapítása volt. A Magyar Hajózási Részvénytársaság volt a neve, akkor is a kommunizmusban, amikor már részvénytársaságok nem is léteztek. Hát több expedícióra lehetne ezen beszélni, az egyik a Novara expedíció, a másik pedig az Északi-Sarki expedíció, mind a kettőnek volt tudományos vonatkozása is. Hogy hogyan járult hozzá a monarchia flottája a földrajztudomány gyarapításához, ez nagyon izgalmas és elfelejtett történet. Vannak olyan tengerésztisztek, akik rengeteget írtak útjaikról, Jerolin Benkónak hívják az egyiket, 1843-1904 között élt, és rengeteget publikált. Ő volt az egyik osztrák tiszt, aki körbehajózta a tengert. Nagyon jó megfigyelő volt, tehát időjárási, néprajzi, geográfiai viszonyokat részletesen leírta. Ezek nagy része meg kéziratban van, ugye? Az elmúlt évtizedekben ezeket nem igazán fedezték fel. Ferenc Ferdinánd trónörökösnek is volt egy ilyen szórakozás jellegű útja, de 2000 kitömött madárral, 1200 rovar faj, 3600 példányával tért haza a trónörökös világkörű útjáról, tehát mindig volt ennek tudományos vonatkozása, és azt hiszem ilyen szempontból. És akkor kiemelhetnénk az északi sarki expedíciót, amelyen ugye lehet ugye élcelődni, meg viccelődni, hogy a Ferenc József föld az egy jéghegy tulajdonképpen, meg hogy gyarmatokat már csak az északi sarkörön túl próbáltunk szerezni, 1872-74-ben volt ez a nagy utazás, és volt egy magyar résztvevője, Kepes Gyula hajóorvos, és azt hiszem, hogy neki az érdeme, hogy mindösszesen egy halottja volt ennek a rendkívül kockázatos vállalkozásnak. Tehát az északi sark feltérképezésében szintén ott voltak a magyarok ilyen szempontból, és akkor beszélhetnénk a osztrák-magyar kelet-ázsiai expedícióról, ahol talán már több magyar is részt vett, és hát ennek köszönhető például, hogy Tájfölddel, Kínával, Japánnal kereskedelmi és hajózási egyezményeket kötöttünk. Tehát ekkor fedezi fel a magyar közvélemény ezeket a távol-keleti országokat. Japán ugye ez egy elzárt terület volt. Ennek az expedíciónak a következménye, hogy Perúval, Chilével, Argentínával, Uruguayos és Spanyolországgal is 1870-ben megkötjük a kereskedelmi és hajózási egyezményeket. Tehát ha nincsenek hajósaink, magyar tengerészeink, akkor nem ismerik meg ezeket a távoli dél-amerikai vagy távol-keleti országokat. Ez is azt bizonyítja, hogy nem csak szórakozás volt a hajózás ilyen szempontból, meg nem csak nagyhatalmi demonstráció, mert vannak ilyen cinikus nézetek, hogy tulajdonképpen a monarchia flottája csak arra volt jó, hogy reprezentálja ennek a birodalomnak az erejét, igazából nem volt haszna. Hát ugye ezekből a kutatásokból kiderül, hogy katonailag sem volt kisebb rendű a monarchiának a flottája az első világháborúban, hiszen ugye meg tudta védeni az adriai tengerpartot az Antant flottáitól, hanem földrajzilag is, tudományosan is óriási eredményekkel, felfedezésekkel gyarapította nem csak a magyar geográfiának, hanem az európai földrajztudománynak a történetét is.
Következnek a társadalomtudományok, kezdjük a történettudománnyal. Ebben az időszakban születik meg a finnugor elmélet is, amit a mai napig tanítanak az általános iskolákban.
Két különböző, ugye a történettudomány és a nyelvtudomány. Igen, a kettő az kapcsolódik valóban ugye az őstörténettel, de a történettudománnyal kezdjük, akkor mondhatjuk, hogy a monarchiában, a dualizmus korában a német hatás, német pozitivista hatás rendkívül erős volt. Ugye a pozitivizmus egy filozófiai gondolkodás is volt, ugye, amely azt terjesztette nem csak a természettudományokban, hanem a társadalomtudományokban is, hogy a tudományok korszaka, az emberiség történetek a pozitív korszaka lesz, amikor az emberiség boldogabb lesz, nagyobb jólétben fog élni, egészségesebb lesz, mint a korábbi, akár az újkorban, akár a középkorban. Hát ez az optimizmus meg a hit a tudományokban, ez töretlen volt a 19. század második felében. Hát vannak már 1890-es években kritikus gondolatok, különösen ugye a századfordulón, vagy a 20. század elején, meg a történelemtudományban is vannak érdekes kísérletezések, de az uralkodó irány az meg a pozitivista hagyomány. Például ennek egy részét jelentik a forráskiadványok. Elkezdődik a magyar középkor, okleveleinek, krónikáinak a feltárása, fordítása, kiadása. Azóta ezeket mind felülvizsgáltuk, hát eltelt több mint 100 év, meg ugye a kutatóink ezeket átértékelték sokszor, de mindenképpen, és minden történész azt mondja, hogy ezek a történészek, egyetemi tanárok, akik 1890-es évben egymás után adták ki különböző forrásokat, még olyan okleveleket vehettek kezükbe, meg olyan műveket, amik azóta eltűntek az első és második világháború és a 20. század forgatagában. Olyan alapvető forráskiadványaik vannak, amelyek még most is használtuk több mint 100 év után. Tehát, hogy vannak tanulmányaik, meg vannak elemzéseik, amelyeket már meghaladott az idő, de szó szerint leírtak bizonyos okleveleket, még egyszer mondom, dokumentumokat, meg mindenfajta összeírásokat, amelyeket mind a mai napig a középkornak a kutatói ezt hasznosan és hitelesen használják. Ez a forrás mentés, vagy forrás feltárás, forrás kiadás, ez is egy nagyon fontos tevékenység volt. Azok, akik ezt csinálták, gondoltak a jövőre is. Tehát nem csak azért csináltak ilyen munkát, mert ők ebből akartak élni, meg ebből ezzel akartak foglalkozni, hanem gondoltak a utódaikra is, hogy majd 20-30-50-100 év után is legyen mit olvasni, meg legyen mit kutatni majd az utódainak.
Lényegében ekkor kezdődik az igazi történettudomány fejlődése, vagy előtte?
Igen, szakosodás, így van, meg a különböző résztudományok, a diplomatika, az oklevélkutatás, a heraldika, ugye a címer, a genealógia is. Tehát ugye a család kutatás szintén fontos. Ez ugye vannak ennek ilyen feudális, meg nemesi vonatkozásai, akár ugye a genealógiának, akár a heraldikának, de az a másik jellemzője, hogy valahogy demokratikusabb ezt a történelemtudomány. Tehát nem csak a királyoknak a tetteiről, uralkodókról, nem csak az arisztokráciáról, meg nem csak az egyházak tevékenységével foglalkozik a történelemtudomány, hanem másfajta társadalmi rétegekkel is foglalkozni kezdenek, kutatni kezdenek másfajta részeket is, például a művelődés történet kutatása is szinte az első világháború előtt kezdődik, a nevelés történet, vagy az oktatás történet addig elhanyagolt része volt a történelemtudománynak. A pozitivizmus pedig ez az aprólékos, lassú adatgyűjtés jelenti, ugye, amit most már nagyon nehéz tanítani, ami sokszor monoton, unalmas, időigényes, fárasztó, és akkor még ugye cédulákra írtak az adatokat a kutatók, levéltárakban, könyvtárakban, hogyha fordítani kellett idegen nyelvről valamit, ez volt a pozitivista aprólékos munka, sziszifuszi munka. Ennek is megvan mostani haszna. Amit ugye éveken keresztül tartó munkával ezek a történészek elvégeztek, ez még ma is hasznos lehet a későkor kutatói számára is.
Beszéltünk itt a természettudományok kapcsán, hogy különböző intézetek, kutatóintézetek, csillagászati intézet, matematikai kutatóintézet alakul. A társadalomtudományok terén is voltak ilyenek, amit ekkoriban alapítanak és segíti a tudományos kutató munkát?
Hát igen, a Magyar Tudományos Akadémia, ugye mert először nyelvészeti szempontból alakul, a magyar nyelv ugye ápolására, Széchenyi István tervei szerint, ez egyre inkább kibővül, különböző osztályai lesznek, különböző kutatási területei vannak, amelyek ugye a legkiválóbb egyetemi tanárokat egyesítik, ugye doktori székfoglalókkal, vagy adott esetben középiskolai tanárokat is meghívnak, vagy szerzeteseket, papokat, akik szintén magas színvonalú kutatásokat végeznek. Tehát a tudományszervezés fontos ilyen szempontból, tehát nem csak a természettudományoknak vannak templomai, hanem a társadalomtudományoknak is vannak műhelyei, olyan intézmények, amelyek egy-egy akár oklevél kutatással foglalkoznak, vagy most, ami mostában nagyon hiányzik, az ókorkutatás. Tehát az ókorkutatás ezelőtt 100 évvel sokkal jelentősebb volt a magyar történelemtudományban. Ennek persze német hatása van valószínűleg. Német ókor történészekkel szorosabb kapcsolatban volt a magyar történettudomány, meg hát a klasszikus nyelvek ismerete is erősebb volt. Ógörög, vagy a latin nyelv oktatása sokkal mélyebb volt, részletesebb volt, hosszabb volt, nem is beszélve a klasszika filológia nevű tudományról, ami ugye ez most már ódivatúnak számít a 21. században. De tucatjával voltak olyan fiatal emberek, akik nagyon jól elboldogultak ilyen ezer éves szövegekkel, és nem csak egyházi szövegekkel, hanem római császárkorból, vagy bármilyen Krisztus előtti ógörög, vagy latin nyelven írt szövegekkel. A magyarországi ókorkutatás tulajdonképpen az első világháború előtt bontakozik ki, és meg a két világháború között is vannak ennek eredményei. Aztán majd ez lassan hanyatlani kezd a kommunizmus idején, mert ez talán a történelemtudománynak az egyik területülete, amelynek nagyon benne kell lenni az európai vérkeringésbe. Akár az egyiptológiáról van szó, akár ugye a bizánci irodalomnak kutatásáról van szó, tehát nagyon rá vannak utalva az ókor kutatók a külföldi segítségre és a külföldi kapcsolatra. És ez 1914 előtt működött. Tehát a magyar tudósok benne voltak az európai tudományos vérkeringésben. Tehát szerves módon ismerték őket, ők is beszéltek modern nyelveket is, eredményeiket tudták Rómában, Párizsban, Berlinben bemutatni, akár Londonban is. Tudunk olyanokról, akiket ugye meghívnak, hogy tartsanak előadást külföldi egyetemeken, és ez nem okoz nekik problémát, mert németül, vagy franciául, vagy más nyelven meg tudják tartani az előadásaikat. A korszak híres történészei között ki kell emelni talán Horváth Mihályt, akiről azt mondják, hogy 1867 után már inkább romantikus színben látta a múltat. 1849-ig még olyan történetírónak számított, aki liberális volt, és tényleg előre mutató dolgokat kutatott. Utána viszont idealizálta a múltat. Ipoly Arnold szintén a középkor kutató közé tartozott Fraknói Vilmossal együtt, aki a 15.-17. századi egyháztörténelmet és diplomácia történetet kutatta. Szilágyi Sándor Erdély 16.-17. századi történelmének volt a nagy szakértője. Hát Marcali Herik a 18. századra foglalkozott sokat Mária Terézia korával, meg Második Józseffel. Ő volt az egyébként, aki Egerben megpróbált Eszterházy Károly püspöknek a pályafutását is föltárni, de nem sikerült igazából. Akkor a 1890-es években egy Eszterházy Károly életrajzot megírnia. Egyébként Marcolit ilyen Habsburg párti történésznek tartják, másfajta szempontból, de itt van Acsádi Ignác, aki talán inkább a jobbágyság történetével foglalkozott, Pauler Gyula, az Árpádkor kiváló kutatója volt, olyan szerzőkről van szó, amelyeknek a művei még akár az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban is megtalálhatók és ma is olvashatók, de vannak különcök, mint Tali Kálmán, aki szépen indult, több főúri családnak a családi levéltárát tárta fel, mert ez egy külön érdekes történet volt, ugye. A nemesi családok őrizték a régi leveleiket, több száz éves leveleiket, okleveleiket, ilyen meg olyan ládákban, meg archívumban, irattárakban. Stali Kálmán tököli, és Rákóczi korában számtalan ilyen oklevelet föltárt, publikált, csak utána elkezdett hamisítani szegény. És irodalmi műveivel, amelyeket eredetinek állított be, kuruc balladákkal, meg dalokkal, az egész tudományos munkásságát zárójelbe tette. Tehát sokat tett ugye a kuruc korszak felfedezéséért, de a tudományos munkásságot két részre kell osztani Tali Kálmán esetében. Szó volt itt az elén ugye a nyelvészetről, igen, a finnugor kutatásról is. Nem volt egyeduralkodó nézet, voltak viták egyébként a török gyökerek kutatói és a finnugor kutatók között egyébként, ugye Hunfalvi Pál volt, meg Budenz, aki a finnugor eredetben hittek. Az ugor-török háború másik oldalán Vámbéri Ármén volt, aki ugye egyébként utazó is volt, meg felfedező is volt. Ő inkább a magyarságnak a török gyökerét, a török eredetét hangoztatta. Tehát ez egy termékeny vita volt. Intelligens embereknek volt a konfliktusa, érvekkel, cáfolatokkal, éveken keresztül tartott, és tudunk arról, hogy a közvéleményben megvolt ugye a hun szkíta, szitja származás tudata, és ugye büszkén ugye hirdette ezt a politika elit egy része, ugyanakkor a finnugor származás is valamilyen módon beépült a köztudatban. Magyar nyelvű című lapot 1872-ben alapítják meg nyelvművelő céllal. Talán most már nem volt akkora jelentősége nyelvújításnak, mint 1848 előtt. Nem lett politikai kérdés a nyelvművelés, még nem kapott ekkora nyilvánosságot, de mindenképpen fontos volt, hogy a idegen jövevényszavakat, a német eredetű szavakat valamilyen módon magyarosítsák, vagy a tudományos-technikai fejlődéssel bekerülő szavakat, akár a kémia, akár a fizika, biológiának a szavait valamilyen módon magyarosítsák. És ebből sokszor ilyen humoros fordítások, tükörfordítások is születtek. Tehát a nyelvművelés fontos volt, és nagyon kellett vigyázniuk a nyelvészeknek, hogy ez a nyelv tudománya, a tudományos nyelvészet az ne legyen politikai fegyver a nemzetiségekkel szemben.
Adásunk végén kell még szólnunk egy olyan tudományról, ami tipikusan Bécsben jelenik meg, és a monarchia időszakában, ez pedig a pszichológia tudománya.
Igen, a modern pszichológia is, ugye Sigmund Freud esetében szintén a monarchiának köszönhető. Hát foglalkoztak ezzel, hogy miért ott jön létre, milyen okai vannak, milyen feltételei vannak ennek. Az biztos, hogy Freud sok időt töltött Bécsben, fiatal korában praktizált is, és sokat tett azért, hogy a lélektan, mint tudományos disziplina elfogadható legyen. Ugye voltak mindig is az embernek különböző lelkieredetű problémái, az, hogy milyen okokat neveztek meg a tudósok, az egy másik kérdés volt. Bécs egy rendkívül exaltált város volt, színes, tehát nagyon szabados város volt, ugye ennek a pozitív és negatív jelentésével együtt, és hát szükség volt ilyen szakemberekre. Freud volt, aki a pszichoanalízisnek a módszerét kidolgozta, és ugye a freudizmus tőle ered. Az volt talán igazából, ami a művelődéstörténetre, kultúrtörténetre nagy hatást gyakorolt, hogy rámutatott olyan az emberi tudatnak, az emberi életnek olyan mélységeire, elnyomott, elfojtott vagy elfelejtett rétegeire, amelyekről még beszélni sem volt szabad. Tehát ő előszedte ugye a gyermekkori sérelmeket, traumákat a pácienseiből, akár férfiak voltak, akár nők voltak, ugye akár Ödipusz komplexusról van szó, akár Elektra komplexusról van szó, mert nem csak a fiúknak, hanem a lányoknak is megvan a másik nemű szülő iránti vágyódása, vagy ellenszenve adott esetben, és a pácienseit megpróbálta valamilyen módon gyógyítani, vádolták sokat, hogy kábítószert is használ, vádolták a szexualitásnak a felnagyításával, meg a privilegizálásával, voltak olyan tanítványai, akik szembefordultak, volt magyarországi tanítvány, és Ferenczi Sándornak hívták, de itt van Carl Gustav Jung, vagy Adler, ugye, akik később a mesterükkel szakítottak. Tehát nagyon sokan hallgatták Freudot, nagyon sokan ismerték a módszereit, attól függően sokan eltávolodtak tőle. Ugye nagyon szertágazó lett ez a freudizmus, és óriási hatása volt akár az irodalomtudományokra, akár a képzőművészetekre is, hiszen az irodalomban feltűntek olyan alkotások, amelyek ugye a tudatalatti próbálják valamilyen módon kifejezni, amelyek sokszor megbotránkoztatóak voltak, meghökkentőek voltak, vagy botrányosak voltak, és Freudot nagyon sokszor erkölcstelenséggel vádolták, és elítélték, megbélyegezték, ugye akár az egyházak részéről, akár konzervatív orvosi körökben, hogy kuruzsló, hogy sarlatán. Ugye ma is ugye a pszichológusokkal szembeni ellenszem sokszor ebből táplálkozik, hogy ugye ez a dívány módszer, csak leülnek és meghallgatják a pácienseiket, meg hogy igazából nem segítenek a betegeken, de hát Freud nem igazán gyógyszerrel akarta kezelni ezeket a különböző a lelkieredetű problémákat, hanem másfajta módszereket dolgozott ki. Viszont 1914-re a pszichológia elfogadottá vált a monarchiában. Tetszik vagy nem tetszik, lehet, hogy Bécsben még jobban értékeltek, mint Budapesten. Ilyen szempontból a bécsi közvelemény, a lakosság nyitottabb volt. Ugye mondtam, hogy bizonyos szempontból konzervatívak voltak a bécsiek, meg nyáspolgárok, de divat lett Freudot látogatni, és divat lett tőle segítséget kérni bizonyos szempontból, és 1914-re gyakorlatilag a pszichoanalízisnek az alapjait lefektette. És innen indul majd az egész pszichoanalízis majd Európa szerte és világszerte a hódító útjára. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a 19. század második felében és a 20. század elején kibontakozó magyar tudományos fejlődésről és abban legjelentősebb szerepet játszó tudósainkról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatunk.